Micsoda csodálatos családot adott Isten nekünk, nem? Krisztus testét, Isten családját. Milyen csodálatos örök célt adott nekünk Isten. Örök célt. Örök, soha el nem múló, soha el nem avuló célt. Örökké való. Nem ideig való, nem egy házikó rózsaszín kerítéssel, nem egy autócska, ami megavul, megrozsdásodik, megromlik, nem valami földi, hanem egy örökké való cél, Jézus Krisztus maga. Jézus Krisztus maga. Úgyhogy készen vagytok? Fel vagytok készülve az üzenetre? Igen, igen. Be van kötve a biztonsági öv. Hé! Kérdeztem valamit. Be van kötve, igen, be van kötve a biztonsági öv. Fel van készítve a szív az elfogadásra, hogy ne valahol a 25. perc tájékán kezd el kapizsgálni, hogy hol is vagyok én? Mi ez? Ja? Okay. És egy csodálatos napunk volt, nagyon jó volt a vízben, nagyon-nagyon sokan nyomtuk a röplabdát, a mi csapatunk 34-ig jutott, 34-ig a másik csapat, 32, nem mondjuk meg, hogy ki a győztes, mert nyilvánvaló, egyértelmű, nem, nincs kérdés, de nem, nagyon-nagyon jó volt. És csak azért imádkozom, és azt kérem tőletek, hogy erre a fél órára csak vess le minden fáradtságot, vess le minden megszokottságot, vess le minden a sarudat, ami a hústestet jelképezi, ami a hústestnek a szokása és nyígja és baja, és csak figyelmezünk Istennek a szent igéjére. Mert azt mondta Máté, Lukács 9-ben, 10-ben az ige, hogy Mária a jobb részt választotta, és ez nem vétetik el tőle soha. A jobb részt, ami soha nem vétetik el. Oké? Okay? És ez ahogy Jézus lábainál ült, és megvan ez a lehetőség most, úgy szintén a bibliaiskolában, minden Isten tisztelten, a bibliaiskola is kezdődik hamarosan, és csak wow, izgatottak vagyunk, mert Isten olyan sokat tartogat számunkra, úgyhogy imádkozzunk, jó? Mennyei Atyán, köszönjük neked, köszönjük Krisztus testét, köszönjük a te családodat, köszönjük azokat a megtéréseket és üdvösségeket, amik az elmúlt egy évben történtek, két évben, három évben. Köszönjük a tanítvány szíveket, köszönjük azt a szellemi éjséget, amit belénk adtál, és amit a gyülekezet beadtál. Köszönjük, hogy felépülünk szent papsággá, szent templomá az Úrban, és csak köszönjük, hogy ma megszólítasz az igéddel az örökké való kiváltság Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, csak hallgassatok figyelmesen. Lehet, hogy akarsz jegyzeteni, lehet, hogy csak figyelni akarsz. Régen, amikor bibliaiskolás voltam, konferenciák voltak, most is, de régen csak emlékszem rá, hogy ott voltam, és eldöntöttem, hogy minden egyes szóra Isten szelleme által figyelni akarok, és csak abszolút lehetséges, mert a Szent Szellem benned van, és van egy dekódolási képességed, ahogy Jonatántól hallottuk. És kint lehet, hogy lesznek zajok, de csak figyelsz, nem akarod, hogy megraboljon téged a kis róka. A kis róka, énekek énekében. A kis róka, ami megeszi a szöllőt. És ezek az apró dolgok az életben, amik megrabolnak bennünket az örökkévaló dolgoktól. Hogy az örökkévaló dolgokat, azokat feláldozzuk az ideiglenes dolgok oltárán. Ahelyett, hogy az ideiglenes dolgokat áldoznánk fel az örökkévaló dolgok oltárán. Erre hív bennünket Isten. Úgyhogy Filippi levélből szeretnénk beszélni, és Filippi 1-ből, meg Filippi 2-ből, meg Filippi 3-ból, meg Filippi 4-ből, és nincs tovább. Oké, mert 4 fejezet. és ki fogok ragadni egy-egy dolgot onnan, egy-egy pár verset, és az Úr Jézus Krisztusról fogunk beszélni, és te haza fogsz menni, és végig tudod tanulmányozni Filippi 1-et, és Filippi 2-t, és Filippi 3-at, és Filippi 4-et, hogy valójában, Roxi, azt mondtad, hogy Filippi 5-öt? Azt mondtad a szomszédodnak? Na, gyere ide ki! Na, gyere ide ki! Nem kell. Nem kell, de... Tudok szájról olvasni. Akárhogy is suktad, tudok szájról olvasni. Mókázunk itt. Tényleg ezt mondta. Egyszerűen csak nem tudok megbocsátani neki ebbe a pillanatban. Egyszerűen szendű és harag tölt el engem. Viccelek. Oké. Okay. És az Úr Jézus Krisztus személyéről van szó a Filippi levélben. Filippi 1-ben, és 2-ben, és 3-ban, és 4-ben. És arról van szó, hogy mennyire is mindenünk nekünk, hívőknek az Úr Jézus Krisztus, és Pál apostol ezt egy börtönből írja, mert ez egy börtönlevél, nehéz körülmények közül, úgy is hívjuk ezt a levelet, hogy az örömnek a levele, mert 16-szor szerepel benne az öröm szónak valamelyik változata, ez görögben a kará, az öröm szó. Pál telve van örömmel, és azért van telve örömmel újból és újból és újból a börtönben, mert Krisztus, az Úr Jézus Krisztus az ő mindene. Ő az ő élete, ő az ő példája, ő az ő célja, ő az ő elégséges volta, Jézus Krisztus a mindene. És ez adatot nekünk. Ő adatot nekünk. Az Úr Jézus Krisztus az nem egy mellékes dolog, hanem az Úr Jézus Krisztus Isten örök célja. Ő az örök célja Istennek. A világ teremtése előttől fogva az örökké való múltban az Úr Jézus Krisztusért lett minden alkotva. A Biblia azt mondja Kolossé 1.16-ban, hogy Jézus Krisztusban lett minden alkotva, ami látható és ami láthatatlan, trónok és uralmak, minden Krisztusban lett alkotva, minden Jézus Krisztus által lett alkotva, és minden ő érte vagy ő rá nézve lett alkotva. Minden, amit látunk, minden, amit nem látunk, a láthatatlan szellemi világ, az Krisztusban, Krisztus által, mert ő az ige és Isten az ige által teremtett, és Krisztusért, arra a célra, hogy minden Krisztusra nézzen, és őt magasztalja és őt dicsőítse, azért lett alkotva. Az Úr Jézus Krisztus. És ez a hihetetlen elhívása minden egyes hívőnek az Úr Jézus Krisztus. Hihetetlen elhívásod van. Kimondhatatlan elhívásod van. Már itt a földön, és az örökké valóságban fogjuk ezt teljes mértékben meglátni, és ez nem más, mint Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, a mi elhívásunk, a dicsőséges elhívásunk. Ő az a kimeríthetetlen személy. Mikor megházasodtunk Zsófival, ahogy Gyuláék is meg fognak házasodni, úgy tűnik, 9 nap múlva, próbálom számolni, 9 nap múlva, és végment a, kiment a meghívónk, és választottunk igeverset, hogy mi kerüljön a meghívónkra, és 2 Korintus 9.15-re mondtunk igent és áment, ahol Pál apostol az adakozásról beszél 2 Korintus 9.15-ben, és a bőséges adakozásról, és amint erről beszél a legvégén egy doxológiában, vagy egy Isten magasztalásával zárja, ahogy úgy fejezi be, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Hogy mi adunk, vagy szolgálunk, de Istennek van egy kimondhatatlan ajándék az egész világ számára. Egy kimondhatatlan ajándék. Ez nem lehet kimondani, nem lehet szavakat találni az Úr Jézus Krisztusra. Ez a kimondhatatlan, ez azt jelenti a görögben, hogy kifejezhetetlen. Szavakon túl van az Úr Jézus Krisztus. Leírhatatlan. Lehetetlen felbecsülni őt. Cserbe hagynak a szavak, ha ki akarjuk őt fejezni. Ő Isten kimondhatatlan ajándéka. Efézus 3-ban, a 8. versben Pál apostol azt mondja, hogy nekem pedig a szentek közül a legkisebbnek adatott meg az a kegyelem, hogy a pogányok közt hirdessem Jézus Krisztus végére mehetetlen gazdagságát. Végére mehetetlen gazdagságát. Hogy Jézus Krisztusnak a gazdagsága végére mehetetlen, egy olyan fal, ami mellett futsz, és futsz, és futsz, és futsz, és futhatsz egy örökkévalóságon keresztül, Krisztus gazdagsága kimeríthetetlen, végére mehetetlen. Minden szellemi javaknak az összessége Jézus Krisztusban van. Ő az örökös, és nincsen semmilyen szellemi jó, ami ne Krisztusban lenne. Krisztusban van elrejtve, az ismeret, a bölcsességnek és az ismeretnek minden kincse Kolossé 3.2-ben. Úgyhogy kezdjünk neki. Azt gondolod, miért ez már nem neki kezdés volt? Kezdjünk neki Filippi 1, ahol Filippi 1-nek azt a címet adhatnánk, hogy Jézus Krisztus a mi életünk. Jézus Krisztus a mi életünk. Pál apostol a börtönből írja, és azt mondja 1.21-ben, Filippi 1.21-ben, ami az egyik kedvenc versem, vagy életversem, az, hogy mert nekem, Filippi 1.21, az élet Krisztus és a meghalás nyereség. És arról beszél a börtönben, hogy jönnek, és sokan hirdetik Krisztus, van, akik szívből, van, akik színből, hogy a fogságomnak a nyomorúságát megsokasítsák, de azt mondja, hogy engem ez nem érdekel, csak hogy Krisztus legyen hirdetve. Mert nekem teljesen mindegy, hogy élek vagy halok. Mert az életemnek az a célja, hogy Krisztus dicsőítessék a testemben, a halálomnak pedig az a célja, hogy a halálom által is Krisztus dicsőítessék a testemben. Nekem tök mindegy, mert számomra az élet az nem más, mint Krisztus, a halál az nem más, mint Krisztus. És éppen ezért nyereség, mert a szemtől szembe vagyok Krisztussal. És nekünk, hívőknek az életünk, az életünk Jézus Krisztus. Ő az, aki a mi szellemi ereinkben csörgedezik, ő az, ami szellemi életünknek a fenntartója, a Jézus Krisztus a hívőnek az élete. És ez nem azt jelenti, hogy minden hívő így él, hogy Krisztus az ő élete. Lehetséges, hogy a pénz, vagy a karrier, vagy valamilyen ideiglenes célok, meg dolgokba vetjük a reménységeinket, és ideiglenes dolgokat teszünk az életünké. De mikor ezek meg vannak rázva, és Isten megengedi, hogy meglegyen rázva az életünk. Oké? Mit tudok? Kit tudok megrázni? Ki? Egy csörgőt, köszönöm szépen. Meg tudom rázni. Tudod, megengedi, hogy meglegyen rázva az életünk. Azért, mert sokszor elfelejtjük ezt. Nekünk hívőknek mi egyé lettünk téve Jézus Krisztussal. A bemerítkezés, ami egyébként szombaton árpit, be fogjuk meríteni a reggeli alkalom után, liba sorba fogunk menni a strandra, és elmegyünk ott egy olyan jó 3 kilométerre, ahol olyan lesz a víz, hogy bemerítésnek lehessen nevezni azt a dolgot, és be fogjuk meríteni árpit, és bárki mást, aki nem akar várni a szeptember végi vagy október elejé bemerítkezésre, mert vagytok itt jó néhányan, akik már hittetek a Krisztusba, és itt az idő bemerítkezni most, vagy szeptember végén és október elején. De a bemerítkezés az azt jelenti, Az szimbolizálja, hogy meghaltam a Krisztussal együtt, és feltámadtam, és az életem elválaszthatatlan tőle. Ez egy szellemi valóság a hívő életében. Az életünknek a legmélyebb része, az emberi szellemünk, az egylett Istennek a szellemével, és örökre elválaszthatatlan. Ez a mi örök azonosságunk. Az azonosságunk nem kívül van, nem dolgok, amiket a kezünkkel teszünk, nem dolgok, ahogy mások látnak bennünket, hanem az életünknek a legmélyebb pontján van, amit úgy hívnak, hogy az emberi szellem, és Istennek a szelleme lakozás vett, és egy szellem vagyunk, 1 Korintus 2.17-ben, ővele örökre. Egyek vagyunk. Nincs más életünk, ő az életünk, ő a sorsunk, ő a jövőnk, ő mindenünk, Jézus Krisztusé az egész életünk. De persze olykor becsap bennünket a világ, becsap bennünket a hústest, becsap bennünket Sátán, és megpróbálja valami módon rávenni bennünket, hogy fussunk, tudod, mint a ló, amin ott ül a lovas, és aztán ott van egy bot, és aztán ott van egy répa a bot előtt, és fussunk, és kergessünk dolgokat, mint hogyha azokban a dolgokban lenni, és összeomlik az életem. Te jó ég, mi történt? Tudod, túl meleg van a szobámban. Te jó ég, mi történt? Pókot láttam a falon. És még mi történt? Nem is tudom én, milyen rossz kedvem van. És még mi történt, tudod? És annyi mindenbe így bele tudjuk tenni a bizalmunkat, és a dolgunkat, és Isten hűségesen jön, és megráz bennünket, megráz, hogy hújjon a férgese, hújjon az ideiglenes, hújjanak azok a dolgok, amik embertől vannak, azért, hogy megmutathassa nekünk, hogy a mi életünk az Jézus Krisztus. És ez az a csodálatos dolog, hogy Krisztus számomra, nekem az élet Krisztus. Ő János 14.6-ban Jézus azt mondta, én vagyok az út, én vagyok az igazság, és én vagyok az élet. Sokan megkérdezik, pásztor, mi Isten akarata más az életemre? Más szóval, mi az az út, amelyen járnom kell? Mi az az, melyik az az ösvény? Melyik az az ösvény? Jézus azt mondta, én vagyok az út. Mint amikor a dzsungel, ott van a sűrű dzsungel, és aztán ott van a benszülött idegenvezető, a bozótvágó késsel, és megkérdezik tőle, hogy hol van az út? És ő azt mondja, én vagyok az út. Ő az út. Az Úr Jézus Krisztus az út. Sokkal fontosabb, sokszor levesszük a szemünket a vele őróla, a bensőséges közösségről, mert annyira aggodalmaskodunk afelől, hogy eltaláljuk Isten akaratát az életünkre nézve. Mert annyira szeretnénk tudni Isten akaratát az életünkre nézve, hogy elfelejtkezünk a bensőséges, szívtől szívig való közösségről. Ő az út, ő az igazság, és ő az élet. Aztán második, Filippi 2-nek az a címe, vagy azt a címet adhatnánk, hogy Krisztus a mi példánk. Ő a mi példánk, ő a mi életünk, nincs más, Krisztus a mi életünk. Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. A példánk Krisztus. Ebben a részben sokan ismeritek ezt a részt, mert Biblia tanulmányozóak vagytok. És sokan bibliaiskolások. Azt mondja ez a rész, hogy az a gondolkodásmód legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki, amikor Istennek a formájában volt, Filippi 2.6, nem tekintette zsákmánynak az, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor önmagát megalázta, és engedelmes volt halálig, a keresztfának haláláig. Tudod, az Úr Jézus ezekben a versekben egy utat járt meg, egy példát adott, és ez az út az egyre lentebb, és lentebb, és lentebb. Istennek formájában volt. Ő a Krisztus, az örök Krisztus. Azt mondtuk, ugye Kolossé 1.15-16, benne teremtetett minden, ő általa lett minden, ő rá nézve teremtetett minden. Zsidók 1 ezt írja, lenyűgöző részek, azt írja róla, azt mondja, hogy miután Isten, zsidók 1.1.1.2.1.3.1.4, miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz, a proféták által, ez utolsó időkben szólt hozzánk az ő fia által, akit tett mindennek örökösévé. Ő az örökös. Talán emlékeztek erre a példázatra, mikor a szőlőművesekhez a gazda küld szolgákat, hogy a bérleti díjat megkapják. És az utoljára azt mondja, hogy elküldöm az én szeretett fiamat, talán őt megbecsülik, és ment a szeretett fiú, és látták, és azt mondták, hogy jön az örökös. És ebben az időben értették ezt. Krisztus az örökös. Ő az örököse minden szellemi, az összes szellemi javaknak. Ő az örököse mindennek. A legvégén minden ő nála lesz, minden az ő kezében lesz. Ő az örökös. Őt tette mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ezt mondja? Ezt mondja. És aztán azt mondja, hogy aki a dicsőségének visszatükröződése, kicsoda a Krisztus, az Úr Jézus, az Isten dicsőségének a visszatükröződése, valóságának a képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki miután bűneinktől megtisztított minket, ült a felségnek jobbjára, a magasságban. 7 dolog, hogy kicsoda ő. Ő mindennek örököse. Minden az ő kezébe adatott. És János 13, kövessetek engem, Jézus tudta, hogy az atya mindent hatalmába adott. Tudta, hogy honnan jött, és hogy hová tart, és mit csinált? Levette felső ruháját, körülvette magát, és vett vödröt, és vizet, és törölközőt, és elkezdte megmosni a tanítványok lábát, amit abban az időben a rabszolgák tettek. Mi ez a példa? Mi ez az út? Krisztus, aki Isten formájában volt, megüresítette magát. Emberi szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor ilyen állapotban találtatott, mint mi, hol született meg? Egy barlangban. Oké? Olyan körülmények közt, ahol egyikünk gyerek, nem szeretnénk, hogy bármelyikünknek a gyereke is ott szülessen. És aztán szolga volt mindvégig. És aztán engedelmes volt halálig, a keresztfának a haláláig. És ez lentebb, és lentebb, és lentebb, és aztán, mikor legalul volt, akkor mit csináltak vele? Megfogták, mit csináltak vele? Csak figyeltek ide, megverték, megostorozták, keresztre feszítették, kicsúfolták, kigúnyolták, leköbdösték. Wow, van ennél lentebb, mint a mindennek az örököse, a világ mindennek az örököse, ott van mezítelenül, egy alsó ruhában, függ, gyengén, erőtlenül, szégyen teljesen a kereszten. Wow! Mi ez? Isten megvált. Mi ez? Isten gyenge a kereszten, hogy megváltson bennünket. És mi ez? Példa. Példa. Mert nem tudom, hogy észrevetted, de az egész világ körülöttünk, az összes reklám körülöttünk, minden egyes ember körülöttünk, az egész világrendszer, bennünk a hústest és az ördög is. Mit mond? Feljebb, feljebb, feljebb. Szeretnél egy jó életet? Menj oda, ahol sok pénzt tudsz keresni, mert akkor lesz jó életed. És szerezd meg. Szeretnél valamit, egy feleséget, egy családot? Szerezd meg. Szeretnél vagyont, elismertséget, menj utána, egy életed van, feljebb, ez olyan, mint az ördögnek a szíve. Aki azt mondta, Ézsaiás 14-ben, Ezékiel 28-ban azt mondja, hogy felébe hágok a magasságosnak. Azt mondta, hogy én nagyobb leszek mindenkinél, még Istennél is. Én leszek a legnagyobb. Ez az ördögnek a szíve, én leszek a legnagyobb ezen a világon. És Isten levetette őt, és olvassuk Ézsaiás 14-ben és Ezékiel 28-ban azt, hogy olyan lesz, mint egy féreg. Rá fogunk tekinteni, és azt fogjuk mondani, hogy ez az, aki háborgatta az országokat, ez az, aki háborgatta a nemzeteket, ez egy féreg. Sátán egy féreg, aki felfuvalkodott és meg lesz alázva. Jézus Krisztus király, aki megalázta magát végső, legvégsőbb mértékig a kereszten, és fel lett magasztalva örökre. És Jézus azt mondja, hé, én vagyok a példa. Keresed, hogy az életedben milyen példa, milyen nagyszerű celeb, milyen nagyszerű úton járj? Én vagyok az. Menj lejjebb, és lejjebb, és lejjebb. Valaki belétörölte a lábát. Bocsáss meg neki. Jézus mit mondott? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Nem tudunk túllépni dolgokon, amik történtek az életünkben. Nem tudunk túllépni dolgokon, amik akár a gyülekezetben történtek. Rágódunk, vagy a házasságunkban történtek. Rágódunk napokon, éveken, évtizedeken keresztül, csak azért, mert büszke szívünk van. Büszkék vagyunk, és tartogatjuk, és azt mondjuk, velem ezt nem tehetik meg, én külön vagyok, én jobb vagyok, én nagyszerűbb vagyok. És Sátánnak a szívét tükrözzük, miközben Krisztusnak a szíve nekünk lett adva, ami a szolgaság. Figyelj jól, az életed, de életünket bőségesen betölthetjük. Úgy értem, ha nyugdíjas vagy, ha wow, Isten áldjon téged. Wow, fantasztikus lehetőségek vannak előtted. Egyszerűen ez azt jelenti, hogy teljes idős szolgálója vagy az Úrnak, és csak keresd a módokat, hogy szolgálhatsz. 1 Timóteus 5-ben, amikor beszél az özvegyekről, meg az igazán özvegyekről Pál, akkor beszél olyanokról, akik szolgáltak. Imádságban, virrasztásban, lábmosásban szolgáltak minden módon. Wow, hálásak vagyunk a mi idősebb testvéreinkért, és jó példák számunkra, de bátorítalak téged, hajrá, mert ez az egész életünket betölti. Krisztusnak mi töltötte be az életét? Fogorvos akart lenni? Ügyvéd akart lenni? Valami jó diplomát akart szerezni, és tudjátok jól, nem vagyok ellene egyiknek sem Isten akaratába, de ezek nem lehetnek az életünknek betöltői. Nem, ő szolga akart lenni. Az atyát szolgálni azáltal, hogy embereket szolgál, és embereket szeret, és emberekre tölti ki az életét. Vagytok itt néhányan fiatalabbak nálam. Csak ragad meg ezt. Az életed hihetetlenül gazdag, hihetetlenül teljes lesz, ahogyha nem önmagadért éled az életedet. És az életed sanyarú és szegényes és üres lesz, amikor a saját magadért éled az életedet. Ez egy szellemi törvény. Aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És tudod, az Úr Jézusnak a szolgálat, nem kell neki megmutatni, hogy hol szolgáljon, nem? Nem kellett mondani, hogy nézd csak, tudnád ezt csinálni, de nem sok, csak heti fél óra. Na jó, 2 heti fél óra. Havi fél óra, jó? Na, megvan. Tudod, az Úr Jézus nem számol, ő neki ez volt az élet célja. Hogy másokért éljen, hogy lefektesse az életét, hogy másokat szolgáljon. És az atya felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, mely minden név felett való. Wow, tudjátok mit? Becsapnak bennünket, és hazudnak nekünk. és hazudnak neked. És a világ hazudik. A világnál nagyobb kamugép nincsen, nagyobb füstgép nincsen. Nagy a füstje, de kicsi a tüze. Így van, így mondjuk ezt magyarul. Lángja, köszönöm szépen, vannak itt. Nagy a füstje, de kicsi a lángja. Tudod, az egész a külsőről szól, a szemnek az ingeréről, a testnek a kívánságról és az élet kérkedéséről, és nem az Atya szeretetéről, ami az Úr Jézus Krisztusban volt. Úgyhogy Krisztus a mi példánk. Lejjebb, 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 lejjebb az egész életünkben. És aztán utolsó előtti, harmadik fejezet. Krisztus a mi célunk. Bírjátok még? Vagy azt gondoljátok, minek nekünk Isten igéje? Minek nekünk örök igazságok? Inkább kapcsoljuk be a TV2-t, vagy a Hír TV-t. Nézzünk meg valami migránsriasztó portrét, vagy akármit. Isten áldjon mindenkit. Na, tudod, Krisztus, Filippi 3. Krisztus a mi célunk. Célunk. Nagyon gyorsan. Olvasd el, tanulmányoz. Krisztus a mi célunk, erről beszél Pál apostol. Krisztus központú, Krisztus a mi életünk, ő a mi példánk, ő a mi célunk. Tudod, beszél arról, hogy 7. 8. versben, hogy amik nekem egykor nyereségek voltak az életben, azokat kárnak ítéltem Krisztusért. Na most Pál apostol a Sorbonon végzett, vagy a Harvardon, vagy a Cambridge, vagy Oxford, vagy valahol egy ilyen doktori PhD-s diplomája volt. Akkor Pál apostol megjelent a szülővárosában, Tarsusban, ami egyetemi város volt, és egy metropolis volt, tudod, akkor mindenki összesugott, és mondta, hogy itt van a professzor, Gamáliel lábainál nőtt fel, azaz a leghíresebb farizeus tanító lábai alatt abban az időben egy elit diák volt Pál apostol. Ez benne volt az ő életében, így néztek rá, ő így gondolkodott magáról, ez számított neki. És azt mondja, hogy amikor találkoztam Krisztussal, akkor mindezeket a dolgokat, mindezeket én kárnak ítéltem. Én veszteség közé írtam le, Filippi 3, 7. De amik nekem egykor nyereségek voltak, célok az életben, azokat kárnak ítéltem, Krisztusért, Krisztusért. Elkezdődött az, ami egy tanítványunk életében elkezdődik, és ez az átértékelés. Amikor a különböző dolgok vannak az életemben, amin megvoltak az árcédulák, értékes, fontos célok elérni, kevésbé fontos dolgok, és legutoljára az Úr Jézus Krisztus akár, és most a szellemi tanítvány elkezdi felcserélni. Amikért hajdan élt és halt, és ezt tudom, hogy sokunk életében így volt, az fogja és elkezdi a sor hátsó részébe tenni. Egyre hátrább. És aztán azok a dolgok, amelyek kevésbé voltak fontosak, előre jönnek. Krisztus, hogy őt megismerjem. Istennek az igéje, az imádság, a vele való közösség, másoknak a szolgálata, Isten népe, Isten családja, a szellem ajándékom használata, hogy nem önmagamért élek, és elkezdem átértékelni a dolgokat. Azt mondja, hogy kárnak ítéltem. Sőt, 8. vers, most is kárnak ítélek mindent. Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt. Ó, szeretem a régebbi fordítást, mert azt mondja, ismeretének páratlan gazdagsága miatt. A mérleg egyik serpenyőjében ott vannak azok a dolgok, amiket a világ nagynak mond. A mérleg másik serpenyőjében ott van az mi Urunk Jézus Krisztus ismeretének páratlan gazdagsága. És ez végtelenül súlyosabb. Ez az életemnek a célja. Ezt akarom, én ezért futok. Őt akarom megismerni. Őrá vágyom, őt akarom megismerni, ő a vőlegény, én a menyasszony, és jegyes vagyok. 2 Korintus 11. Eljegyeztelek titeket egy férfiúvával, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak benneteket a Krisztus elé. El lettünk jegyezve, és Pál apostol buzgolkodik, hogy a gyülekezetet, hogy a hívőt, mint szeplőtelen szüzet állítson Krisztus elé. És jegyesek vagyunk. Emlékeztek, elfeledkezett a mennyasszony Jeremiás 2-ben a gyöngysorairól és az ő ruhájáról. Elfeledkezhette a mennyasszony az ő vőlegényéről. Ezt nem mondja, de mondhatjuk. Ó, hogy feledkezhetne el? Nem tudom, Ági, hogy van ez. Elfeledkezhette a mennyasszony az ő vőlegényéről? Nem. Számolgatja a napot. Vágja a cetlit. Nem téved el, nem céltalanul éli az életét, hanem célra fut. Augusztus 26. És a hívőnél még inkább. Az Úr Jézus Krisztus a mi célunk. Nézd csak meg. Most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Ó, pásztor, ez egy kicsit radikális. Nem tehetek róla, ott van Isten igébe. Ott van. És ez örökre meg fog állni. És minden egyes gondolat, ami van a mi elménkben, és ami van a világban, az le lesz húzva a WC-n egy nap, és el fog jönni a valóságnak a pillanata, a nagy ébredés, amikor minden, amit Isten mond, az igen, és ámen, és az úgy van. Oké? Úgyhogy mit mond? Szemétnek ítélek, és ezt ismeritek. Még ez a szó? A görögben. Ó, emlékeztek? Skubala. Skubalon? Skubala. Hé, tökéletes kiejtéssel, ami görög. Talán ezt az egy szót ismered, így van a görögben, hogy, ami azt jelenti, hogy trágya. Azt jelenti, hogy ürülék. Azt jelenti, hogy háztartási szemét. Azt jelenti, hogy semmit nem érő trágya. Jó, tudom, Indiában használják a tején trágyát, különböző dolgokra, azt is tudom, de értéktelen. Mit mond? Mindent kárba veszni hagytam, és trágyának ítéltem, hogy Krisztust, mit mond? Hogy Krisztust megnyerjem. Ó, miért? Nem nyerted meg a Krisztust? Nem nyerted még a Krisztust? És ez ugye, hogy van ez? Hát úgy van, hogy megnyertem őt. De úgy van, hogy megnyerem őt. Megnyertem, mert övé vagyok, de megnyerem tapasztalatban, mert egyre jobban szeretném megismerni. 10. vers. Azt mondja, hogy megismerjem őt. Ezt jelenti megnyerni. Megismerni őt a tapasztalatban. Megismerni őt egy közösségben. Megismerni Krisztust egy bensőségességben. Ez az életemnek a célja. Az örök célja. Az örök célja. Oké? És utána azt mondja 12. vers. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Mit mond Pál apostol? Hogy gyerekök, Krisztus Jézus megragadott engem. Hányan mondhatjuk el itt ezen a helyen, nem? Hogy Krisztus Jézus megragadott engem. Mentem az úton, mentem a damaszkuszi úton, megvolt, hogy én mit fogok csinálni az élettel, megvolt, hogy én nekem mi a célom, mi a fontos, én vagyok Mr. Dr. Bubó Pál apostol, és mindenki úgy néz rám, és hajlonganak, hajbókolnak, amikor megjelenek, és összesugnak, és én vagyok fontos. És most mindez, tudod, semmi, szemét. A Krisztus megragadott engem. És most mi a célja az életemnek? Hogy megragadjam, nézd csak meg 12. vers, nem mint ha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus, hogy megragadjam őt. Oké, ez a kapcsolat. Ő megragadott, amikor megtértem, meg azóta is nagyon-nagyon sokszor, és most az én vágyam, hogy megragadjam őt. Ő megragadott, és én meg akarom őt ragadni minél inkább, mert Jézus Krisztus az én életem, az én példám, és az én célom. Úgyhogy testvéreim, 13. vers, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Hányat? Hányat? Egyet. Hányat cselekszem? Van 5 különböző dolgot az életembe. 5 pálca van, amit ott tartok a tűzbe. Ha ez a kereszténység, izé-bizé, Krisztus dolog nem jön annyira be, akkor még mindig van másik. Van az is, meg az is, meg az is. De nem, azt mondja, egyet cselekszem. Az életemnek egy fő csapása van. egy fő célja van, egy fő iránya van, és ez Jézus Krisztus. És minden más az mellékes, és minden más az történik az életemben, ahogy őt megismerem. Tudod, Isten ments, hogy a házasságot tűz ki, ha egyedülálló vagy, fő célnak az életedben. Ha te ki akarod fogni a házastársadat, akkor a legvégén az lesz, hogy ha megfogta, hagy vigye. Tudod, de az olyan is lesz. Isten ments, hogy a megélhetés legyen az életednek a célja. Az egész világ azért él, hogy megéljen. Elhisszük mi az ígéretet? Máté 6.33. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik nektek. Ezek melléktermékek. Az életünkben egy csomó pozitív melléktermék van, mikor Krisztus a fő cél. Mikor őt akarom megragadni, és őt megismerni. A dolgok úgy megtörténnek, meglesznek. De hogyha egyszerre megpróbálom megragadni 3 dolgot, 4 dolgot, akkor a legvégén lehet, hogy egyet sem fogok tudni megragadni. És egy sem lesz az enyém. Úgyhogy egyet cselekszem. Azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, neki feszülve, nézd a szót, neki feszülve, célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, mely Krisztus Jézusban van. Futó, célegyenest futok. Nem nézek jobbra, nem nézek balra. Nem tanácskozok a hústesttel, mert a hústest mást akar. Kényelmet akar a hústest, meg hogy foglalkozzak vele, meg adjam meg neki az ő kívánságát, meg az ő dolgait. De én futok, megyek előre, célegyenest, hogy megismerjem őt jobban. Azt gondolom, hogy van egy másik veszély, hogyha arra gondolok, hogy milyen más célok lehetnek Krisztus mellett egy ember vagy egy hívő életében, és ez a másik veszély, figyelj erre, és ez fontos, ez a céltalanság. Egy olyan kort élünk, amikor nagyon-nagyon sok ember csak céltalanul lődörög. Egy olyan kort élünk, figyelj, ahol épp felnőtt emberek, az éppet nem tudom miért kellett mondanom, éppeszű felnőtt emberek céltalanul élnek. 1, 2. Még inkább, ha lehet így mondani, fiatalok céltalanul élik az életüket. Csak egyik napot a másik után. Majd dob valamit a gép, majd lesz valami, majd történik valami, majd csak jobb lesz. Mit szeretnél csinálni? Főnök szeretnék lenni, csak azt tudom, de nem tudom, hogy mit akarok csinálni, csak főnök akarok lenni és sok pénzt keresni. Legalább 3-szor annyit, mint az apám. És céltalanul lődörög. Ti, fiatalabbak, idősebbek, nekünk célunk van, örök célunk, végső célunk, és Jézus Krisztus, és nem kell, hogy céltalan legyél. Nem kell, hogy lődörög úgy, hogy a világ lődörög, hanem neked célod van, és célegyenes, neki feszülsz, és futsz Krisztusnak a jutalmáért, Isten elhívásért, mert elhívásod van. Oké, ezzel fejezzük be. Amikor megragadott téged a Krisztus, mikor a damaszkuszi úton mentél a lovon, és leütött téged és engem, mindannyiunkat leütött, akik megtértünk. Így van? Akkor elhívást kaptál. S beszélgethetünk erről, hogy mit is jelent ez az elhívás, és kibonthatjuk, de a Bibliában azt találjuk, hogy ez az elhívásunk leges legfőképpen a Krisztussal való közösségre és ismeretre, a ő rá néz ki, vagy ő rá nézve van a mi elhívásunk, a te elhívásod. Az örökké való személy, a végső vőlegény, a lelkünknek a szerelmese, az örökös, és hogy őt megismerjem, ránézve van az elhívásom, és nem kell, hogy céltalanul menjek. 1 Korintus 9-ben Pál azt mondja, hogy nem olyan vagyok, aki céltalanul fut, és nem olyan vagyok, aki a levegőt, nem futok úgy, mint bizonytalanra, nem öklözök úgy, mint aki a levegőt vagdossa. Úgyhogy befejezésként Filippi 4. Krisztus, ami elégséges voltunk. Úgyhogy Krisztus a mi életünk, Krisztus a mi példánk, lentebb, lentebb, lentebb. Az egész élet egy szolgálat. És aztán Krisztus a mi célunk, és aztán Krisztus a mi elégséges voltunk. És Pál apostol börtönből ír, és hát gyerekek, annyit panaszkodik, hogy borzalmas végigolvasni ezt a 4. fejezetet. Rinyál. Jaj, mindig kihűl a reggeli, mire hozzák. A tejből sem ezt a 0,1%-os, hanem a 3,6-os szeretem. De a joghurtból én amaszt választanám. Tudod, nem megköszöni nekik, hogy a Filippi levél gondoskodott róla, mert küldtek ajándékot és támogatást az apostolnak a börtönbe. De azt mondja, hogy én nem azért írom ezeket, mint hogyha 10. vers. Nagyon örültem az Úrban, hogy végre megújultatok, 4:10, a felőlem való gondoskodásotokban, amelyre eddig is gondoltatok, de nem volt alkalmatok. Később kifejti, hogy nem azért örül, mert végre van neki, hanem azért, mert ez a Filippi beliek örökkévaló bankszámláján fog kamatozni örökkévaló jutalmakat, ahogy nemrég prédikáltuk vasárnap másfél héttel ezelőtt az emlékezés könyvében. Hanem azt mondja, nem mintha a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy megelégedett legyek abban, amiben vagyok. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Mindig mindenhez hozzászoktam. A jól lakáshoz is, és az éhezéshez is. A bővölködéshez is, a szűkölködéshez is. Mindenre van erőm. Korábbi fordítás úgy mondja, a Krisztusban, aki engem megerősít. Mit mond? Azt mondja, hogy figyeljetek, sugok valamit nektek, innen a börtönből. Krisztus elég nekem. Ő elég nekem. Krisztus elég nekem. Lehet, hogy most nincs túl sok mindenem. Lehet, hogy nincsenek körülöttem azok, akiket szeretek, és akik szeretnek engem. De Krisztus kipótolta azt a hiányosságot. És figyeljetek, ha az életünknek az a célja, hogy olyan minden kerekded legyen, minden olyan teljes kell legyen, hogy úgy ne kelljen Istennek semmit kipótolni, semmi hiányosságot betölteni, az ő jelenléte, az ő vigasztalása, az ő szeretete, az ő tanácsa, az ő közelségének ne kelljen dolgokat kipótolni. Akkor az életünk telve lesz panaszkodással. Mert akkor úgy élek, hogy arra gondolok, hogy nekem járna valami, amit nem kaptam meg. És aztán a legvégén Sátánnak ez a hazugsága, amelyet besugároz a lelkembe, és találkozik a hústestemmel, ez ellene lesz fordítva Istennek, és azt mondom, én nem tudom. Nem tudom, hogy lehet ilyet mondani, hogy Jézus szeret engem. Nézd meg! Nézd meg az életemet. Hogy lehet azt mondani, hogy Jézus szeret engem? Hiával vagyok. Nincs ez, vagy az, vagy amaz. És nincs hálátlanabb ember a nyugati civilizáció 21. századi állampolgáránál. Egyszerűen nem tud értékelni semmit. De Krisztussal, mikor ő elég, akkor mindent tudunk értékelni. És nagyra értékelni. Mert nem azt nézzük, hogy mi jár nekünk, hanem azt látjuk, hogy mi mindenünk van, és tudunk másoknak adni abból, amink van. Úgyhogy Krisztus elég. Krisztus a mi elégségességünk. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És azért, mert ő a mi életünk. Figyelj, hogy kell élni ezt a keresztény életet? Ezt lehetetlen élni. Ezt nem tudjuk élni. Ezt nem tudod élni. Ne is próbáld élni. Krisztus az életed. Csak ő tudja élni. Hagy legyen ő gyakorlatban is az életed. Ő a példánk. 21. században, mikor mindenki felhalmoz. És szó szerint felhalmoz. Nézd meg, mennyi ételt dobunk ki a kukába. nézd meg, adjuk tovább a ruháinkat. Így van? Nézd meg, adjuk tovább a dolgainkat. Úgy értem, a gyerekemnek 8 bilie van már. Különböző színű. Janika, ma melyikre szeretnél ülni? Ma melyikbe szeretnél pupuzni? Vagy akármi, nem tudom, hogy az angolul van, így van? Nem tudom. Melyikbe szeretnél? Tudod, 8 bili. De van egy csodálatos bili, ami az eBay-ről rendelni fogok. Ilyen párnás, meg ilyen zenél. Jobban tud költeni ott a gyerek. Ugye, hogy viccesen hangzik. De igen. De Krisztus a mi példánk. Tudod, hogy hogyan éljem az életem, és miért éljem az életem. És Krisztus a mi célunk. Ő a mi célunk, az örökké való célunk, és ő elég nekünk. Ahogy végigmegyünk ezen a földi vándorúton, ő mindig bőségesen elég nekünk, és elég számunkra. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és csak köszönjük neked, Urunk. Hálásak vagyunk a te igédért, hálásak vagyunk azért, hogy van mondani valód, van tanácsod, van intésed, van dorgálásod, van bátorításod, van vigasztalásod. Köszönjük, Urunk, hogy te nem egy távoli báb, vagy vágyálom vagy, vagy egy távoli déli báb vagy, hanem, Urunk, te vagy a szegletkő, te vagy az örökké való alap, te vagy a kézérintése nélkül fogott kő, ami az egész hatalmas szobrot leborítja és porrázúzza, és aztán egy nagy hegyé nősz a te országod, te Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy köszönjük. Uram, imádkozom azért, hogy amit ma este hallottunk, az jó földbe essen a mi szívünkbe. És ne szaladjunk túl ezen vagy át ezen, hanem imádkozom azért, hogy következő napokban és hetekben a Filippi levél keretében csak újból és újból átnézzük és elmélkedjünk a te drága-drága igéden. Köszönjük, hogy a te igéd az élő, olyan, mint a sziklazúzó pöröly, olyan, mint a tűz. Köszönjük, hogy eléget minden szennyet és minden hazugságot és minden hamisságot, és köszönjük, hogy örökkévaló alapot ad számunkra. Úgyhogy hálásak vagyunk, és meghajolunk előtted, és a te igéd előtt, Jézus nevében. Amen.
Minden szükségem.
Vagytok esetleg úgy itt, hogy arra gondolsz, hogy bárcsak még inkább lenne egy szívem Istenért, vagy hogy egy szívem, ami ő érte dobog, ő érte él, őt akarja, egy szív Istenért. Oké? És Dávid királyban a legnagyszerűbb dolog az ő életében az volt, nem volt hibái voltak, hiányosságai, vakfoltjai voltak, de volt egy szíve Istenért, csak mindig volt egy szíve Istenért, mindig. Barlangban volt szíve Istenért. A királyi palotában volt egy szíve, ott volt egy szíve Istenért. Fiatal volt a jók mellett. Senki, mindenki elfeledkezett róla, mikor jött Sámuel, a próféta, hogy felkenje Izrael következő királyát, kint hagyták, neki volt egy szíve Istenért. Ezért át tudod sok mindent ugrani, meg tudod sokszor bocsátani. Ezért öröme volt a barlangba, dicsőítette Isten helyzetekbe. Nehéz helyzetekbe pedig megtalálta az utat Istenhez. Csak volt egy szíve Istenért. Ha ez az egyetlen egy dolog ott van, egy szív Istenért. És a Szent Szellem ezt munkálja bennünk, és munkálja benned. Ugyanakkor tűnődöm, hogy milyen lenne, és csak hagyd mondjam ezt, milyen lenne, hogyha ezt kifejeznéd, kifejeznénk Isten felé. Így emlékszem, itt ez a két lány, aki itt van, hogyha elmondhatom, a Lea meg a Fanni, akkor még tizenévesek voltatok. Most már nagyok vagytok, de. És egy évvel ezelőtt, nem emlékszem, beszélgettünk talán az Alexandrával is. Mind a kettőtöket talán ott külön-külön, és keresztény családba felnőve így tűnődtek akár, hogy mi az, amit én akarok, és mi az, amit Én teszek azért, mert a szüleim akartak, vagy a szüleim gondolkodnak így, vagy ez a keresztény örökségem. És olvasom a Bibliát, és imádkozok. De van egy szíved Istenért. Van egy szíved, hogy őt megismert, hogy ő legyen a mindened. És aztán csak azt mondtam, hogy figyelj, csak ahogy jössz, mész, jártad a keltetbe, suliba mész, csak így gyakran rebegd el, csak mondd el Istennek, csak nem, hogy Uram, csak adnál nekem egy szívet, ami érted dobog. Adnál nekem egy szívet, te érted. Ha az életemben lehetne egy szívem, te érted, és aztán lehet, hogy egyedülálló vagyok, meg házas, meg lehet, hogy 8 gyerekem van, meg nincs gyerekem, meg lehet, hogy PhD-m van, meg diplomám van, meg lehet, hogy a gyárba dolgozok, vagy nyugdíjas vagyok. Ezek részletkérdések, de szívem van Istenért. Akkor minden megvan. Minden megvan. Oké, és csak hagyj tegyem ezt így, hogy ez műkszik. Ez működik. Tényleg működik, mert mikor ezt mondjuk, akkor Isten úgy örül. Úgy örül, és Uram, csak adnál nekem egy szívet, te érted. És azt mondja az írás Róma 8-ban, hogy a Szent Szellem az segítségére van az a mi erőtlenségünknek, mert sokszor nem tudjuk, hogy kérjük. De ő segítségére van. Erőtlenek vagyunk, de a Szent Szellem segítségére van az erőtlenségünknek. Egy séta, elmondod Istennek, hogy adnál nekem egy szívet, te érted. De és aztán csak így a napközben, csak így sokszor, többször, újból és újból. Uram, adnál nekem. Milyen kedves ima az Isten előtt. Milyen kedves ima. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Hát Isten áldjon bennünket.